23. fejezet. A tábornok idegesen mocorgott. Az az érzése támadt, hogy tennie kellene valamit, talán az emberei élén kellene vágtatnia, vagy az elvonuló sorok mellett állva tisztelegni a katonáknak, miközben azok előre nyomulnak, de végül ingerülten száműzte ezen gondolatokat. Ez a szánalmas ellenség, amelyet egyetlen hatalmas ütéssel elsöpörnek majd, alig ha méltó a dobok és a magasba emelt lobogók keltette magasztos érzelmekre. Mintha egy pörölyjel zúzdának szét egy diót. Elmosolyodott, mivel tudta, milyen találó a hasonlat. Ha egyedül a pöröly képes gyors munkát végezni, akkor megéri használni. Idő. Mindig ez az átkozott idő. Az elővéd első katonái 3:45-kor indultak előre a nyílt térségen. A hadosztopot mindössze 45 perc alatt sikerült felállítani, ami nem rossz eredmény, de akkor is 3/4 óra, amit elvesztegettek. Nos, délre leszámolnak ezzel a pimasz ellenséggel, aztán átküldi a dzsidásokat a hágon, nyomukban a gyalogos zászlóaljakkal, végül következhetnek a téli hadművelethez szükséges élelmet és lőszert szállító nehézkes ellátószekerek. Az egyik tüzérezredes a tábornok mellé érve megzabolázta a lovát, és némán neheztelve várakozott. Szerette volna az ágyúi erejét a kastély védőire szabadítani, a tábornok azonban gúnyosan kinevette az ötletet. A bombázással csak még több időt pazaroltak volna, és gyanította, hogy a kőfalak kiváló menedéket nyújtanának a briteknek, és órákig tartana, amire a tüzérek lerombolnák azokat. Nem. A gyalogság gyorsabban elvégzi a feladatot. Habár az első sorokból elveszítenek majd néhány embert, de aztán felmászhatnak a keleti fal romjain, és megnyithatják az utat Portugáliába. Az őrtorony dombján Pierre elfogadott egy kortyitalt Frederikson kulacsából, majd a völgy felé biccentett. Hát azt hiszem, veszíteni fognak. Frederikson elvigyorodott.
El kell fogadni?
A francia mosolyogva vállat vont. Nem szeretek fogadni. Frederikson a torony teteje felé pillantott.
Felénk nem jön senki, kiáltotta.
Nem, uram!
Ismét a völgy felé fordult. A hatalmas hadoszlop előtt laza hadrendben nyomult előre az elővéd több száz katonája. Frederiksonnak nem tetszett a látvány. Az árkot fenyegették, amelyben sárpa rakétákat rejtegette. Látta, hogy előcipelik a különös fegyvereket, és látcsövén át ámulva figyelte, amint a vájukat sorba állítják. Immár látszott a lövészek vékony vonala is, akiknek meg kellett küzdeniük a voltigőrökkel. A franciák alaposan meg fogják szorongatni őket.
Weiss hadnagy! Uram!
Frederikson elküldte a lövészei felét, 40 embert, nyugat felé. Az volt a feladatuk, hogy a hadnagy vezetésével megközelítsék az árkot, majd a bozótos széléről oldalazó tűz alá vegyék az előre nyomuló voltigőröket.
Lőjétek le a nyomorult tisztjeiket,
kiáltott utánok Frederikson. Gélilent százados próbálva úrrá lenni idegességén a romos fal északi végén ácsorgó sárp mellé lépett.
Akár tüzet is nyithatunk, uram?
Nem.
A hadoszlop még 300 yardnyira járt, dobok dübörgésével töltve be a völgyet, Sharp pedig nem bízott a rakéták pontosságában. Ebből a távolságból legalább 2/3 célt tévesztene, ezért várniuk kellett. Egészen addig, amíg a fegyverek biztosan célba találhatnak. A voltigőrök azonban nagyon agasztották. Magasságos Isten, már önmagukban is többen voltak, mint a védők. Várniuk kell, de eközben a voltigőrök egyre közeledtek. A kaputornyon ekkor eldördült egy húzagolt puska, szaggatott sor tűzre sarkalva a franciákat. Habár túl messziről nyitottak tüzet a lövedékek, aggasztóan felkorbácsolták a levegőt a romos keleti fal fölött. Sharp jobbra pillantva látta a gyalogosok arcára kiülő félemet. Isten bizony, nem csoda, hogy félnek. A hadoszlop délnyugat felé menetelt, egyenesen a kastély irányába. A dobverők hangos ütésekkel biztatták a 100 láb széles és 80 yard hosszú alakzat katonáit. A nyom, amit a legelő füvéd letaposva maguk mögött hagytak, az őrtorony dombjáról nézve olyannak tűnt, mintha egy hatalmas henger nyomán maradt volna hátra, amely végig simított a völgyön. A lövészek immár mindannyian tüzet nyitottak. Fegyvereik füstje átgomolygott az árok fölött, míg lövedékeik a kardot szorongató franciákba mélyedtek. Ám a voltigőrök tovább törtek előre. Párokban harcoltak, az egyikük féltérdre ereszkedett és lőtt, mielőtt a másik újra töltötte a fegyverét. A lövészek elkeserítő túlerővel néztek szembe. A zöldkabátosoknak a földre kellett hasalniuk, hogy ne legyenek a gyalogosok hamarosan eldördülő sortüzeinek útjában. Márpedig a húzagolt puskát nehezen lehetett félve megtölteni. Sharp nézte, hogy a lövészek a lábfejükhöz támasztják a puskatust, és ledöngölik a töltetet, majd hasra fordulnak, céloznak és ismét lőnek. A franciák lövedékei megtépázták a gyalogosok sorait. Az egyik katona felüvöltött, ahogy arccsontja szétroncsolódott, még egy másik némán hátra zuhant és mozdulatlanul elterült a kőtörmeléken. Az őrmesterek nekiláttak, hogy zárják a sorokat. A legelőn az elővéd katonái nyüzsögtek, puskáik torkolat tüzei szüntelenül villogtak, füstfelhőket fújva a fű fölött.
Gyalogosok, előre az árkokhoz!
Üvöltötte Sharp. Jobb volt mozgásban maradni, mint egy helyben állva szenvedni, és így 20 yarddal közelebb kerülhettek az ellenséghez, ezáltal pontosabb tüzet zúdíthattak a velük szemben álló francia elővédre. A tisztek kiadták a parancsokat. Mivel a kőtörmeléken nem tudtak szabályosan menetelni, inkább csak botladoztak, Sharp rájuk kiáltott, hogy tartsák a sorokat, amivel talán sikerült lefoglalni őket egy kicsit. Barra pillantva látta, hogy az első voltigőrök már csak 40 yardnyira járnak az ároktól.
Broker százados!
Uram!
Nyissanak tüzet!
Uram!
Zászlój! Fegyvert válhoz!
A százados egy pillanatra elhallgatott, majd karcsú kardja lefelé lendült.
Tűz!
Hála legyen Istennek a sok órán át tartó kiképzésért. Ahogy azért is, hogy a brit hadsereg minden ostobasága ellenére az egyetlen olyan hadsereg volt, amely valódi tölténnyel képezte ki a gyalogosait. Az első sor tűz 4 voltigőrt lökött hátra, és megriasztotta a többit. A gyalogosok hozzákezdtek ahhoz a mozdulatsorhoz, ami a katonák ösztönévé vált. Lőttek és töltöttek, lőttek és töltöttek percenként 4-szer. Mivel nem láttak át az árok fölött gomolygó füstön, az ellenséggel mit sem törődve leharapták a töltény végéről a lövedéket, beöntötték a lőport a 39 hüvelyk hosszú csőbe, rádöngölték a folytást és a golyót, majd a helyére lökték a puska veszőt, és a fegyvert a vállukhoz emelve várták a tűzparancsot. Nem volt semmi, amit célba vehettek volna, csak a füst felhő, ami elrejtette előlük az Isten tudja miféle szörnyűségeket, és ami néha megvonaglott, ahogy az ellenség egy-egy puska golyója áttört rajta. Amint az arcvonal egyik szakasza leadta a saját sortüzét, a következő szakasz parancsnoka felkiáltott, és a fegyveragyak a katonák vállába rúgtak. A lőpor serpenyökből izzó lőpor csapott elő, összeégetve az arcukat, miközben a 3/4 hüvelyk átmérőjű ollomlövedék a füstön áttörve végig süvített a levegő fölött. Emberek zuhantak a földre. Néhányan fel tudtak tápászkodni, és fogaikat csikorgatva tovább lőttek, míg mások fájdalmak közepette visszafelé vonszolták magukat, vérnyomot hagyva maguk után, majd a lélek lassan kiszállt belőlük. Sharp oda kiáltott az őrmestereknek, hogy senki sem segíthet a sebesülteknek. A sebesülteknek nyújtott segítség mindig jó ürügyként szolgált a katonáknak, hogy elmenekülhessenek a csatából. Sharp hangja túlharsogta a szakaszos tüzet és a dobszót.
Mindenkit, aki elhagyja a csatasort, lőjenek agyon! Hallották, őrmesterek?
Az őrmesterek hallották a parancsot, a sebesültek pedig magukra hagyatottan véreztek, miközben a puskák lobbot vetve hátra rúgtak. A szakaszos sortűz torkolat tüzei vörös izzásként futottak végig a fél zászlóaj arcvonala mentén. A sortűzek megtették a hatásukat. Az egy perc alatt leadott 700 lövés veszedelmessé tette az árok előtti térséget, ezért a voltigőrök két oldalra húzottak. Sharp az arcvonal széléhez sétált, és a füstön átnézve észrevette, hogy a franciák balról közelednek. Azonnal megfordult.
Broker százados! A bal szélső század 10 lépést hátra! Menetelés ferde vonalban!
Na és a jobb oldal? Ott vajon mi a fenét tehetne? Nem volt elég embere, hogy betömje a leomlott falon tátongorést.
Vigyeljenek jobbra! Kiáltott oda a lövészeknek.
Broker százada immár átlossan lőtt, puskagolyokat szórva az előre nyomuló hadoszlop felé, de a sortüzek nem voltak elegendőek, hogy visszaszorítsák a voltigőröket. Sharp látta, mint a franciák előre rohannak és fél térdre ereszkednek, hogy aztán újabb lángnyelvek villanjanak. Lövedék csattant a kard hüveje acélhegyének, oldalra lendítve a fegyvert. Hallotta a húzagolt puskák döngését a kaputorony teteje felül, és látta, hogy a katona, aki az imént rálőtt, a földre hanyatlik. A francia felemelte a kezét, mintha segítséget kérne, aztán elnyúlt a fűben. A hadoszlop egyre közeledett. Még nem jutott messzire a falutól, hiszen legfeljebb 3 perce indulhatott útnak, ám a dobszó, a francia hódítás zenéje már így is jóval hangosabbá vált. Miközben Broker emberei újra töltötték a fegyvereiket, Sharp rohanvást jobbra indult, mivel aggódott a jobb szárnyért. A bozótosból lángnyelvek és lőporfüst csapott elő. A franciák riadtan üvöltözve hátrálni kezdtek, Sharp elvigyorodott. Frederickson segítséget küldött, Sharp pedig tudta, hogy ez neki is az eszébe juthatott volna. de ez már nem számított, mivel a lövészek visszaszorították az ellenséget. A volti görög egyik lóháton ülő tisztje egyenesen az űrzavar felé vágtatott, ráüvöltve embereire, hogy indítsanak szuronyrohamot a bozótosba rejtőzők ellen. Sárp úgy vélte, a férfit legalább 4-5 lövedék találta el, mivel kabátja hirtelen vörössé vált és szinte lerepült a lováról. A ló felnyerített, aztán végig vágtatott a kastély előtt, míg végül egy sor tűzre nem terítette. A bal szárnyon a levegőt betöltötte a csatazaj, puskák dörgése, üvöltések, fájdalom sikolyok és csöveket kaparó puskavesszők hangja, a hátra feszülő kakasok kattanása és az állandó dobszó. A volti görög megtizedelték a gyalogosokat, megtépázva azok sorait, leterítve egy-egy embert, és a szakaszos sor tüzek helyét végül átvették az egyenként leadott lövések, ahogy minden katona tőle telhető leggyorsabban töltötte újra a fegyverét és lőtt rá az ellenségre. Az arcuk fekete, a szájuk száraz volt a lőportól, félelmüket csak a kiképzésnek, az újra és újra gyakorolt mozdulatoknak köszönhetően tudták kordában tartani. Brooker századának egyik zászlósa vért hányva hátra vánszorgott, s egy utolsó, szemrehányó pillantást vetett Sharpra, majd a földre rogyott. Aztán teste megvonaglott, de ezt már csak a belefúródó francia puskagolyó okozta. Sharp a romos falra visszamászva látta, hogy a volti görög nagyon közel járnak az árokhoz, néhány helyen csak alig 20 yard választotta el őket attól. A gomolygó füstben két lövész mozdulatlan testét is látta. Balra pillantott. A hadoszlop fényesen csillogó szuronyokkal közeledett, a francia katonák tágra nyíló szája láttán tudta, hogy épp azt kiabálják:
Vive l'Empereur!
Gilliland megragadta Sharp kabátúját.
Most? Nem! Várjanak még!
Mialatt tovább várakoztak, a volti görög egyre merészebbé váltak, és pár lépést előrébb rohantak. Az egyik gyalogos felüvöltött, és ahogy hátra tántorodott, vére bajtársaira fröccsent, akik tovább lőttek, majd újra töltötték fegyvereiket. Egyikük káromkodni kezdett, mivel eltört a kovája, mire őrmestere elvette az egyik holttest puskáját, és a katona folytathatta a harcot. A volti görög csatlakoztak a hadoszlopokhoz, amely immár olyan közel járt, hogy lassan ideje volt elindítani a rakétákat. Sharp érezte a rövid nyugalmat, amint a kürtök visszahívták a francia elővédet, hogy csatlakozzanak a hadoszlop megállíthatatlan soraihoz. A dobok egyre csak dübörögtek, ahogy a dobos fiúk örjöngve forgatták a dobverőket, úgy püfölve a kifeszített bőröket, mintha egyedül ők hajtanák a kastély felé a hadoszlopot. A francia alakzat elején egy ezredes holtan a földre rogyott, a kaputorony tetején Cross egyik embere elvigyorodott.
Négy!
Mondta, majd szétharapott egy újabb töltényt, és nekilátott, hogy újra töltse a fegyverét. A kolostor előtt Patrick Harper 17 lövésze puska tüzet szórt a völgyön át, ebből a távolságból nem védhették el a hadoszlopot, ám a megállítására esélyük sem volt. A tábornok ujjai az iratos tarsolyán kopogták a dobok diktált a ritmust.
Ez az, Alexander!
Pillantott Dubretonra, amint a hadoszlop elejét elnyelte a lőporfüst.
A kiváló kiképzés, ha?
Frederickson és az elfogott segédtiszt egymás mellett áldogáltak az őrtorony dombján. A lövész százados benyúlt a szemkendője alá.
Most! Most!
Sharp tölcsért formált a kezeiből.
Lövészek! Vissza!
Immár tisztán látta a hadoszlopot az emberei előtt. Látta az első sor ifjoncait, akik próbáltak bajuszt növeszteni, amit a francia gyalogosok olyannyira kedveltek. Látta a felemelkedő puskákat, amelyek a szuronyroham előtti szaggatott sortűzre készültek.
Rakétás alakulat?
Kiáltotta és várt egy kicsit. 50 yard. Ebből a távolságból nem hibázhatnak. A rakétákat még sohasem használták az ellenséggel szemben, egyetlen fegyver nem képes minden másnál gyorsabban elpusztítani egy hadoszlopot, a tüzérség. Sharp pedig épp arra készült, hogy elszabadítsa a gránátok záró tüzét. Látta, hogy a franciák a siető sor tűzre készülve a vállukhoz emelik a puskáikat.
Tűz!
Az első rakéták már a vájukon hevertek, csak a kanócos rudakat kellett a gyutacsokhoz érinteni. Egy másodpercig semmi sem történt. A franciák mindössze 50 puskából leadott sortüze belehasított a levegőbe, Sharp azonban ezt észre sem vette. Hallotta a franciák győzedelmes kiáltásait, amiket azonban hirtelen elnyomott a füstöt és szikrákat szórva fellobbanó lángok moraja. Az árok fölött lángnyelvek csaptak át, aztán tova tűntek. A tűzcsóvák hihetetlen sebességgel süvítettek előre, akár a katonák megtestesült rémálmai. Az árokból maga a halál tört elő. A rakétákat úgy állították be, hogy esélyük se legyen a levegőbe emelkedni, hanem egyenesen előre repüljenek, belemélyedve a hadoszlopba. A franciák épp futásnak eredtek, amikor észrevették a szemből és jobbról felcsapó különös, ködnél is sűrűbb füstet, amelyben hatalmas lángnyelvek csapkodtak. A rakéták belecsapódtak a hadoszlopba, áttörve a sorokat, szétszórva és összeégetve a katonákat. Sűvítésük elnyomta a dobok dübörgését. Aztán felrobbant az első gránát.
Gyalogosok! Tűz! Tűz! Tűz!
A gyalogosok hátra hőköltek a dühötten felcsapó lángoktól, és most döbbenten bámulva ácsorogtak, először látva, hogyan is működnek a fegyverek. Sharp dühötten rájuk üvöltött.
Lőjetek ti, kurafik! Tűz!
Magasságos Isten! Nagyon közel engedte őket. Szükség volt a sortüzekre, hogy megtépázzák az első sorokat, mivel a franciák még győzhettek, ha sikerül összeszedniük magukat, és folytatják a rohamot. A második sortűz rakétái is előre sűvítettek. Néhány csapat a többieknél gyorsabban rakta fel az újabb lövedékeket a fémvájukra. Aztán a tűzérek sietősen a földre lapultak a fejük felett átcsapó lángok elől, majd rátették a következő 12 fontos rakétát a vájúra, és a végéhez érintették a kanócos rudat.
Gyorsabban, gyorsabban!
Gilliland szinte ugrált izgalmába.
Gyorsabban!
Az egyik rakétának sikerült felemelkedni. Sűvítve hasította át a völgyegét, lángcsóvát és gomolygó füstöt húzva maga után. A faluban állomásozó franciák látták, ahogy a különös tárgy az alacsony felhők felé emelkedik.
Mi a fene?
A tábornok nem látta, mi történik a kastélynál. Semmit sem látott, csak a lángoktól szabdalt hatalmas füstöt.
Talán robbanás? Ráncolta a szemöldökét Dukosz.
Egy francia katona tört elő a füstből, rettegve és elhagyatottan, ám fényesen csillogó szuronnyal, és az árok láttán nyomban tudta, mi a kötelessége. A lövészek, akiknek parancsba adták, hogy maradjanak a rakétás alakulattal, észrevették a franciát, és ketten rálőttek. A katona hátra hanyatlott, az egyik rakéta pedig a holttestbe ütközve kezdett átfordulni az órán. Egy lövész tizedes odarohant a füstöt és a szikrákat fújó rakétához, és egy rúgással kiszabadította a fejét. A lövedék csúszkálni kezdett a fűben, egyre gyorsulva, még végül eltűnt a saját füstjében. A hadoszlop legészakibb része megmenekült a rakétáktól. Hallották a zajt és az üvöltéseket, és látták a robbanásokat is, amelyek 20 yardnyival az alakzat mélyén csaptak fel, ám tovább nyomták előre az előttük állókat, ezért Sharp ráüvöltött Brooker századára, hogy vegyék célba őket.
Tűz!
A sortűz kicsi volt ugyan, de megállította az ellenséget, halottakból emelve akadályt a fűben. Gilliland elrohant Sharp mellett, csizmájával a fűbe taposva egy fémvájút, amelyre az egyik tüzér azonnal lefektetett egy rakétát. Egy másik tüzér eközben pisztolya kovájával és acéljával meggyújtott egy kanócos rudat. Sharp ellépett az ijesztő lángok elől.
Hány állványunk van még? 4. Hozzák ide őket!
A franciák tömött sorai elnyelték a rakéták rettenetes erejét. A lövedékek becsapódtak, majd a sorokon át törve lelassultak, végül ahogy megálltak, a hajtó töltett lángjai megperzselték a füvet. Aztán a fémtestbe rejtett gyutacs berobbantotta a gránátot, fémrepeszekkel és vérrel szórva be a franciákat. A lángokkal teli füst felhőbe senki sem tudott belépni. A dobszot hirtelen elfojtotta a rakéták sűvítése és a robbanása. A rakéták pedig egyre csak jöttek, még mélyebbre fúrva magukat az alakzatba, a pusztítás újabb ösvényeit vágva, majd felrobbanva. A franciák semmi mást nem láttak a füstben, csak a körülöttük felcsapó lángokat. Fülüket betöltötte a süvítő hang és a haldogló bajtársaik üvöltése. Hátrálni kezdtek. Még több rakéta tépett a hadoszlop elejébe. Az egyik fejmagasságban repült ki a völgy fölé, át a letaposott fű felett, aztán balra kanyarodott, egyre feljebb emelkedve, a francia törzskar félelemmel vegyes tisztelettel bámulta. A zaj betöltötte a völgyet, a hosszú lángnyelv mögött füst gomolygott. A gránát végül a falutól északra robbant fel, szilánkjai átszelték a fekete füstöt, míg a rúd lángolva hullott alá a megperzselt földre. Dukosz megbabonázva nézte a robbanás füstjét.
Congreve ezredes! Tessék! Ez a Congreve rakétarendszere!
Csattintotta össze Dukosz a látcsövét. A tábornok csak a fejét rázta és ismét a hadoszlop felé fordult. Az alakzat hátulja rendületlennek tűnt, sorai továbbra is rendezetten álltak, de immár látták a robbanásokat, míg a hadoszlop eleje teljesen eltűnt a tekergőző lángnyelvekkel teli füstben.
Megálltak!
Két újabb rakéta ívelt át a hadoszlop fölött, majd a földnek csapódva a cigány kerekezni kezdtek, és végül a völgybe robbantak fel. Két másik rakéta észak felé kanyarodott, és őrült módon a kolostor fölé emelkedett. A lövedékek többsége azonban a hadoszlop soraiba csapódott, és sűvítve, lángokat szórva kanyarogtak emberi célpontjaik között, hogy aztán felrobbanjanak. A gyalogosok folytatták a lövöldözést.
Alexandr!
A tábornok megsarkantyúzta lovát. Nem tudta nézni, ahogy az emberei meghalnak, ezért levágtatott az úton és oda kiáltott Dubretonnak.
Mik azok a rakéták?
Tűzérségi fegyverek!
A tábornok egyre csak káromkodott, immár hallotta a fegyverek hangját és azt is, ahogy a dobok elhallgattak. Hallotta a síkolyokat és az üvöltéseket, a pánik hangjait. Tudta, hogy az alakzat fegyelmezett katonái bármelyik pillanatban rémült, gyülevész hadnéppé válhatnak.
És mégis, mi az ördögért hozták ezeket ide?
Mert tudták, hogy jövünk, kiáltotta vissza Dubreton a kellemetlen igazságot.
Lőjetek tovább! Üvöltötte Sárp az embereinek. Legyőzzük a kurafika! Tűz! Tűz!
A tudomány megjelent a háborúban, a lángnyelvek a halált repítették előre. A rakéták lángoktól hajtva lesiklottak a vájukról, és néhány hüvelyknyire a fű fölé emelkedve egyre gyorsabban bogdácsoltak az ellenség felé. Néhány egészen térd magasságig emelkedett és átvágta magát a sorokon, míg pár másik nekiütközött a katonáknak és ide-oda kanyargott a tömegben. A franciák menekülni kezdtek, az alakzat megtört. Úgy tűnt, mintha a robbanások és a lángok az egész völgyet betöltenék, a francia katonák pedig hirtelen a titokzatos halál földjén találták magukat. A sűrű füstből éles fémszillánkok repültek elő, miközben pokolbéli tárgyak süvítettek el mellettük a villámlásnál is gyorsabban, fülsiketítő hanggal, egyre gyilkolva és gyilkolva.
Lőjetek tovább!
Frederikson emberei előtörtek a bozótosból, és a tiszteket lőtték, akik láthatóan már csupán egy-egy kisebb csapatembert vezettek. A gyalogosok sortüzei a homályos füstöt korbácsolták, az előttük húzódó térségről üvöltözés hallatszott, ám a dobok elhallgattak. A hangzavar újabb tetőpontjához ért, amely nem hasonlított semmiféle földi hangra. Mintha egy hatalmas vízes és fort volna sziszegő morajjal. Lángok suhantak előre, szikrákat és füstöt fújva. Sharp látta, ahogy a vörösen izzó tűzcsóvák belemélyednek a kötszerű füstfelhőbe, és nem ütköznek neki senkinek, hanem egyszerűen eltűnnek szem elől. Rákiáltott az embereire, hogy szüntessék be a tüzet. A tisztek és az őrmesterek elismételték a parancsot.
Tüzet szüntes! Tüzet szüntes!
Csend szállt alá. De nem igazi csend, csak úgy tűnt, mintha csend lenne, mivel a halál zaja elhallgatott, de a haldoklók hangjait tovább lehetett hallani. Nyöszörgést, jajgatást, sírást, segélykiáltásokat és átkozódásokat, amiért valakinek épp véget ér az élete. Ahogy elérte a fájdalom áradata, Sharp érezte, hogy elszáll belőle a harci kedv.
Broker százados!
Uram!
Két soros arcvonalba a kőtörmeléken. Gondoskodjanak a sebesültjeinkről.
Uram!
Booker láthatóan teljesen elképett. Nem akart harcolni ebben a völgyben. Úgy vélte, Sir Augustus Fartingdale okos és megfontolt ember, már pedig ő nem hitte, hogy győzhetnek.
Jönnek még százados, mondta Sharp ingerülten. Tegye a dolgát!
Uram!
Jönnek még. Ám, ahogy a könnyű szél lassan elsodorta a füstöt a brit halottak és sebesültek fölött, Sharp megpillantott a munkája gyümölcsét. Az alacsony töltés előtt legyező alakú égés nyomok húzottak, majd valamivel távolabb vér borította a földet. A látvány nem hasonlított a csaták után hátramaradt, halottakkal teli harcterekre, inkább úgy tűnt, mintha egy óriási kéz összepréselte volna az ellenséget. A téli füvön széttépett testrészek hevertek, aztán az oszladozó füstből előtűntek az összeégett, megcsonkított holttestek, amelyek között úgy mocorogtak a sebesültek, mintha a mészárlás után hátramaradt vérleplet próbálnák lelökni magukról. A rakétás alakulat katonáinak keze és arca összeégett, egyenruhájuk megperzselődött, mégis vigyorogva álltak az árokban. Vigyorogtak, mert életben maradtak. Leverték a földet a nagykabátjukról és nadrágjukról, aztán az ellenség felé fordultak. Sharp is az ellenséget nézte, és a helyet, ahol a rakéták áttörték a sorokat. A farudak lángoltak, az egyik meggyújtotta egy sebesült francia egyenruháját. A férfi nem tudta kiszabadítani magát, töltény táskája pedig felrobbant, még több füstöt szórva szét. A holttestek sorai a falu felé csak nem fél útig húzottak. Sharp még egyetlen csata után sem látott ehhez hasonló harcmezőt. Habár ugyanaz a hang hallatszott, mint a csaták után mindig, a haldoklók halk zsivaja.
Gélélen százados!
Uram!
Köszönöm az erőfeszítéseit! Adja át köszönetemet az embereinek is!
Igenis, uram!
Gilliland hangja tompa volt, akárcsak Sharpé. Az őrnagy továbbra is a csatateret nézte. Két lovast látott a falu határában, akik ugyanazt nézték, amit ő, míg mögöttük a francia gyalogosokat lassan ismét halakzatba rendezték. Sharp megrázta a fejét. 15 kartáccsal töltött ágyú nagyobb pusztítást okozott volna, ám az égés nyomok, a megperzselt holttestek és a megcsonkított sebesültek nyújtott a látványban volt valami, amihez foghatót még sohasem látott. Azt hiszem, egyszer eljön majd az idő, amikor minden harctér így fog kinézni. Uram, semmi, Gilliland százados, semmi! Próbálta elűzni a rossz kedvet, de ahogy megfordult, megpillantotta a kürtös fiút, akinek keskeny vállán még mindig ott volt a puskája. Sharp lehajolt a fegyverért, és kiszabadította a fiú bal kezét a válszéjból. Szemeit könnyek marták, a fiúnak ugyanis puskagolyó fúrodott a fejébe. Bizonyára azonnal végzett vele, ám a gyerekből már sohasem lesz lövész. Amint Sharp elsétált, aláhullottak az első hópelyhek. Lágyan, mintha tétováznának, majd letelepedtek a fiú homlokára, ahol aztán vörössé válva elolvadtak és tovatűntek.